honnan ered a szervezetek humanitárius tevékenysége, mikortól lett ez nemzetközi? Először is Révész Szilviát kérdezem.
A Baptista Szeretetszolgálat 15 éves múltra tekint vissza, tehát viszonylag egy fiatal szervezet, a rendszerváltás után jött létre Magyarországon, és az első pillanattól kezdve volt nemzetközi munkája, mert tulajdonképpen a balkáni háborúk idején egy segítségnyújtásból jött létre az egész szervezet. Így az első pillanattól kezdve a balkáni utódállamokban, Albániában és a térségben végzett nemzetközi munkát.
Fóris Judit.
A Vörös Kereszt tavaly ünnepelte a Solferino-i csata 150. évfordulóját. Tulajdonképpen ide datálható a Vörös Kereszten belüli humanitárius segítségnyújtásnak a kezdete.
Milyen munka folyik itthon, milyen munka folyik külföldön? Hogy lehet elérni, hogy szervezetten működjön a közös munka?
Szakmailag felkészült és előkészített csapatokkal kell rendelkezni. Tehát egyrészt ez a mentőcsapat nem csak a katasztrófák idején, hanem a köztelévő időben is gyakorlatozik. Megvan a protokoll, hogy hogyan indul a segítségnyújtás. Ők végzik a helyszínen a konkrét munkát, amikor mondjuk egy ilyen mentésről van szó. Természetesen a háttérben pedig a nemzetközi csoport munkatársai végzik az adminisztrációs munkát és a kapcsolatfelvételt a nemzetközi szervezetekkel, regisztráltatják a csapatot, felmérik, milyen szükségek vannak, egyáltalán, hogy van-e igény külföldön a magyar segítségre, és természetesen a csapatok csak akkor indulnak el, amikor megtörténik ez az egyeztetés, és kapunk pozitív visszajelzést, hogy szükség van mondjuk egy kutatómentő csapatra, egy orvosi egységre, segítségnyújtásra.
A Vörös Keresztnél hasonlóképpen működik a munka.
Nálunk elég nagy a nemzetközi munka megosztás. Azt kell elképzelni, hogy a világon 187 Vörös Kereszt és Vörös Félhold szervezet működik. Genfben van ezeknek a központja. A tagok természetesen egyenjogúak, egyenrangúak. Persze a világ különböző kontinensein lévő Vörös Kereszt vagy Vörös Félhold szervezetek egész más fejlettségi szintűek, más technikai háttérrel rendelkeznek, és ezért Genfben igyekeznek mindenféle mechanizmust kialakítani, ami a hatékony katasztrófa segítségnyújtást segíti. Például van egy úgynevezett sürgősségi segélyalap. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen országban egy katasztrófa fordul elő, akkor van egy pénzalap, amiből azonnal, még mielőtt a segélyfelhívás alapján pénzt kérnének támogatóktól, már eleve van bizonyos összeg, amit azonnal az érintett Vörös Kereszt vagy Vörös Félhold rendelkezésére tudnak bocsájtani a legszükségesebb élelmiszer vagy idéglenes szállások beszerzésére. Szintén működtet a nemzetközi egy úgynevezett FACT nevű csoportot, ez az azonnali bevethető terepfelmérő csoport. Ezek is nemzetközi szakemberekből állnak, tehát hogyha katasztrófa történik, akkor a súlyosságtól függően azonnal oda telepítenek ilyen sürgőségi szükségletfelmérő csapatokat, és ezek folyamatosan adják az információt, hogy milyen jellegű szükségletek vannak. Ezután következik az úgynevezett sürgősségi válaszadó egységek kitelepítése. Ezek olyan egységek, amiket egy-egy ország működtet. Tehát itt természetesen a nyugati, illetve a tengeren túli országok nálunk jobb helyzetben vannak. A német Vörös Kereszt, hát európai szinten a brit, osztrák Vörös Kereszt rendelkezik olyan egységekkel, amik egy-egy katasztrófa helyszínén azonnal több hónapig teljesen önellátó módon tudnak szakosított segítséget nyújtani.
Amennyiben nem katasztrófáról van szó adott esetben, akkor mik azok a feladatok, amik a legfontosabbak?
Általában az újjáépítés a katasztrófát követően, a tartósabb jelenlétnek ez az egyik oka, ilyen történt például Sri Lankán, ez folyik Afganisztánban például, illetve a fejlesztés olyan területeken, amelyek elmaradottak. Úgy szoktuk ezt fogalmazni, hogy arra törekszünk, hogy ne csak halat adjunk az embereknek, hanem hálót, hogyha befejeződik egy program, és mi abba hagyjuk a helyszínen a munkát, akkor ne érjen véget az a dolog, hanem lehetőség szerint találjunk olyan embereket, akik tovább viszik ezt a munkát.
A külföldi akciók során mennyire okoz problémát mondjuk a nyelvi különbség, és ezt hogy szokták megoldani?
Több olyan országban is dolgozunk külföldön, amelyek az előző rendszerben szorosabb kapcsolatban álltak Magyarországgal, és nagyon érdekes az, hogy ezekben az országokban rendszeresen találkozunk olyanokkal, akik Magyarországon diplomáztak, és nagyon jól beszélik a nyelvet. Úgyhogy jó néhány az országban, mondjuk Vietnám, Mongólia, Korea, Észak-Korea vagy Kambodzsában is olyan tolmácsokat használunk, akik magyarról tolmácsolják a helyi nyelvet, ami nagyon-nagyon érdekes. Most például Vietnámban jártam a közelmúltban, és ott egy olyan tolmácsunk volt, aki itt a bölcsészkaron az ELTE-n végzett, és magyar neve is volt, Attilának hívták.